Ez itt a kettes szemrendszer, itt a Rádió Café 98-on, Behumi Dórival és Veres Dórival, és Nagy Sanyi a vendégünk továbbra is itt.
Üdvözlök mindenkit én
az estében.
És hát az előző blogban beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos, hogy mondjuk ismerd azt a színészt, vagy partnert, aki éppen veled szembe jön a színpadon, épp az előadás alatt, és ez a zenés műfajban nem mindig van így. Persze ismered, de mondjuk nem találkoztatok még aznap, vagy nem egy bejáratott partner, vagy nem egy szériában, ugye folyamatosan játszatok együtt, hogy ez mennyire nehéz, de mi történik akkor, amikor egyáltalán nincs a színpadon partnered? Mert a Teltház című előadás az például ilyen, de te magad mondjuk 40 féleképpen jelentkezel egy darabban a színpadon.
Kemény, mert nagyon nagy felelősség. Olyan furcsa ez, de, és azt lehet, hogy csak én vagyok ezzel így, de szerintem minden kollégám így lenne, hogy tök mindegy, hogy 20 éve csinálom ezt az egészet, és a jó Istennek a kegyelméből tényleg csak főszerepeket játszottam. Szóval csak főszerepeket játszottam egész életemben eddig, és persze bízom benne, hogy ez így is marad. De hogy azért mégiscsak a 300-an férnek be a játékszínbe, és azért volt bennem egy félelem, hogy na most kiderül, hogy érdekleme az embereket annyira, hogyha nincs ott senki, csak én, akkor is megtelik a színház. És képzétek el, egyébként hála Istennek, hogy most nyitották meg a márciust, és 5 perc alatt elment a 3 előadásra a teljes.
De Sanyi, ne haragudj, hát te pontosan tudod, hogy micsoda rajongó táborod van, nem?
De nem tudom.
Neked nem jönnek levelek, e-mailek, nem tudom, minden napokban?
Igen, de ez akkor is más. Más, hogy egyedül vagyok, hogy fogok-e, és régen volt ilyen, hogy fogok-e tetszeni, elég jó vagyok-e.
Ezt ki találta ki egyébként ezt a darabot?
Bank Tamás találta ki.
Hogy neked legyen egy ilyen monodrámád.
Igen, és nagyon hálás is vagyok érte a Tamásnak. Hát az mondjuk durva volt, képzeljétek el, hogy van benne két, az egyik karakter a séf, aki ugye a főnöke a srácnak, akit alapból játszom. Az egy bunkó paraszt. És ugye minden karakternek van egy hangja, van egy gesztusrendszere, nem tudom, ugye Horgas Ádám rendezte, és hát egy csodálatos közös munka volt. De én minden este játszottam, közben rengeteg szöveg, 60-70 oldal, esténként hajnal 3-ig szöveget tanultam, reggel próba, aztán este előadás, aztán nagyon is egy hónap alatt raktuk össze tulajdonképpen az egészet. És a szilveszterkor dupláztam belőle, és hát meg is voltam egy picit fázva, amiatt aggódtam is, de aztán ennek hál' Istennek nem lett semmilyen negatív következménye. Viszont a délutáni előadáson, a felénél, ahol ez a bizonyos séf hát két csúnya szót mond, tehát káromkodik kettőt, abban a pillanatban, hogy vettem a levegőt, egy idős néni fölállt, és azt mondtam, na ebből elég volt, és ment ki. És hát ugye én nagyon sokat beszélek kifele a nézők felé, és én végignéztem, és közben beszéltem, és ment tovább a jelenet, de belül összeomlottam teljesen.
Jaj,
ugyanis nem tudom, egyedül volt színházban, már az gyanústott, hogy szilveszterkor valaki egyedül jön színházban. Hogy pesgőzötte előtte, vagy nem, vagy rossz kedve volt, vagy nem tudom, azt nem tudom, de gondoljatok bele, hogy, és hogy milyen, az összes félelmem manifestálódott ebben a nénében egyébként, és nem haragszom rá, meg nincsen semmi ilyesmi.
Ő is szegény, meg te is ebben a történetben.
Igen, bár nem tudom, hogy miért kellett ebből műsort csinálni, igen. Hogy ő most neki ez nem tetszik. Tehát kérje vissza a jegyárat, és akkor menjen haza, és nyilván nagyon sajnálom, hogyha az a két csúnya szó, az neki nem fért bele. El tudom képzelni, tehát nincs az a baj. De hogy az első gondolatom az volt, és tudod, itt van az, amikor így három síkra szakad ez a dolog, én csinálom az előadást, közben azon gondolkodom, hogy vajon én vagyok rossz, vagy mi volt a baj velem, hogy ő most föláll és kimegy, és a legszörnyűbb, ki lesz a következő? Ki lesz a következő? És már láttam magam előtt, de mondom, mindez egy időben történik, hogy látom magam előtt, hogy ő is föláll, és azt mondja, hogy na, ebből elég volt ő is, és aztán egyszer csak ott maradok maga. Tehát a színész rémálom, és ott most is, hogy beszélek róla, így szorítam melkosom.
Egyébként ezt ismerem, mert nekem gyakran, nem gyakran, de előfordul, hogy énekelek.
Hogy kimennek, hogy
nem
ebből elég.
Ki, hanem hol van, aki alszik.
Ja, de olyan de van, tudod, de az miért? Más, de színházban is van.
Elhozta, hogy milyen jó lesz majd ez a koncert,
de
és akkor
más.
Ő ott pihen.
De
az elsősorban
az olyan nyugtató,
de ott játszhatsz a hangerőddel,
nem? Egyébként nem. Tehát, hogy nem nyugtató, hanem amikor már a második számomat éneklem, és azért rajtam kívül még vannak ugye zenekarban, énekelnek pára, és amikor én legközelebb kimegyek, és akkor is alszik, akkor arra gondolok, hogy egyrészt minek jött akkor el, mások elől elvette
a helyet.
Mert muszáj
volt neki, igen.
Másrészt meg mit tehetnénk azért, hogy ezt felébredjen?
Gálvölgyi mesélte, hogy a Rátonyi ezt nem bírta, és valami egy sláger, és ott táncolt meg minden, és látta, hogy alszik az elsősorban a néni, és ott, és egy hatalmasat dobbantott ott előtte fél méterre, mire a néni fölébredt, és azt mondta, ja Istenem, magukat a Pista engedte be? Mert azt hitte, hogy otthon van.
Ez már csak szerintem ilyen büfé sztori.
Lehet, de
nagyon vicces.
De nagyon vicces.
Erre egyébként például a suliban, vagy az iskolában, főiskolában, vagy most már egyetem, ugye nem készítik föl az embert? Hogy mi van, hogyha valami váratlan dolog történik?
Hát minket konkrétan nem készítettek föl erre.
Na jó,
aztán,
mert
más
aztán szétesett az osztályon.
Hál' egyébként... Istennek nem, de szétesett volna, igen. De aztán nem.
Tehát, hogy nincs erre egy ilyen tankönyvi...
De miért benneteket? Micsoda? Zenészeket?
Hát figyelj, a zenészeknek a nagy része nem járt iskolába. Tehát az, hogy mondjuk jártál, nekem hogy majd egy volt. Diplomám ebből, ez egy véletlen. Na de ez hát majdnem, hogy hátrány, mint előny.
Egyébként, ha belegondoltuk, a főiskolán nagyon sokáig az ment, az volt a trend, hogy össze kell törni téged, igen. És utána nulláról kell felépíteni. Hogyha... És egyébként ebben biztos van igazság is, de közben meg, ha megnézel egy külföldi egyetemet, vagy egy ilyen színészképzőt...
Ez szóba se jön.
Tehát a Hamman Mátértól tudom, hogy amikor kint tanult, akkor azt mondták neki, hogy figyelj, azért vettünk föl, mert jó vagy. Nekünk az a célunk, hogy még jobb legyél. Tehát, hogy te vagy a színész, nekünk az a célunk, hogy a legjobbat hozzuk ki belőled. Szóval azért ez sem mindegy.
Nagyon nyomasztó tendencia, és hidd el, hogy ez nem csak a színművészetén volt egyébként, hanem ez alapvetően.
Művészképzésben?
Hát meg szerintem sajnos az egész oktatásban ez van, hogy inkább arra kíváncsiak, amit nem tudsz, mint arra, amit tudsz. Nálunk ugyanez volt egy osztálytársam a Jazz Tanszakon, egy dobos rác, aki a Berkeley-re elment felvételizni, és a felvételi után mesélte, akkor még nem tudta, hogy fölvették, hogy és képzétek el, hogy egész elképesztő volt, hogy ott volt ez a bizottság, és ilyen nagyon kedvesek voltak, és mondták, hogy igen.
Furcsa minden esetre.
És végig az volt az érzésem, hogy ők tényleg arra kíváncsiak, amit tudok. És egyáltalán ezért nem is izgultam. Tehát, hogy
abban nézd meg a Dörnyei Gabit, vígan boldogan él külföldön.
Hát a Dörnyei, igen. Ez meg a Német Ferike, akiről beszélek, aki aztán a Thelonious Monk intézetet is elvégezte, és egyébként egy világklassz is most már. És ez kellett hozzá, hogy három profi zenész, aki egy világszínvonalú tanár, ott jön és azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy. Mit igen. fogsz játszani? Igen. De klassz. Csak
és
ennyi kell
és
hozzá.
Biztos vagyok benne, hogy kell olyan is, ha olyan a szerep, hogy egy kicsit meggyötörni az embert, és kihozni belőle, és nem tudom, tehát biztos, hogy ilyen is van. De hogy általánosan tönkretenni, összetörni valakit, depressziósá tenni, azzal nem értek egyet. Azzal nem értek.
Hát meg, hogy az legyen egy alapállás, hát, vagy egy alapattitűd.
Igen.
De nem, tehát pont ezt akarom megkérdezni, hogy azért az elmúlt évek ilyen típusú botrányai után érzel-e változást a munkában,
a színházi
munkában, a próbaidőszakokban, vagy ahol te eddig játszottál, ott erről nem volt szó eddig
Istennek
sem.
Istennek hála nem volt szó. Tehát én nem, én volt olyan, hogy dolgoztam rendezővel, aki hisztizelt egy kicsit, meg hepciáskodott, és akkor én ott azt is mondtam, hogy nincsen semmi baj. Én nekem ez nem nyelvem, ez a dolog, úgyhogy vagy ő megy el, vagy én. Tehát nincs az, tehát nekem gyomorgörcsön van itt, reggel bejövök, én nekem ez nem éri meg. Nincs az a pénz, nincs az a szerep, nincs az a semmi, hogy én itt végig görcsöljek egy hónapot valami idióta miatt.
Jó, de nem minden színész van ilyen pozícióban, vagy ilyen jó helyzetben, hogy ilyet mondhat.
Nem tudom, hogy abban, igazából nem tudom, hogy milyen helyzetben vagyok, de tényleg annyi mindenen keresztül ment az ember, hogy én nem vagyok hajlandó senki miatt rosszul érezni magamat. És még egyszer mondom, nincsen semmi baj, akkor visszaadom a próbapénzt, és akkor mindenki megy a
de
dolgára.
De volt ilyen?
Volt ilyen, igen, de aztán nem én mentem el, hanem a rendező. Aha. Aztán én rendeztem meg a darabot végül, de Isten látja lelkem, nem én akartam. Tehát, hogy ez nem volt
szándékos. A rendezéseidről nem is beszéltünk még, de akkor ez innen eredeztethető?
Ez abból a véletlenből jött, igen. Uh-huh. Hogy szóval minden nehéz volt, és gyomorgörcsel próbáltam, és a második felvonás még sehogy nem állt, de hogy sehogy, nem tudom, 10 nappal a premier előtt. És én mondtam az igazgatónak, hogy figyelj, és ajánlottam rendezőket, akik ismerik azt a darabot, és a műfajt, és hogy 10 nap alatt csodát tesznek. És akkor főhívott, nem tudom, ez volt vasárnap, főhívott, hogy hétfőn, hogy akkor elküldtük, és mondtam, hogy nagyon sajnálom, és mondtam, hogy akkor kire gondoltatok, hogy kirendezem, és mondta, hogy rád. És tulajdonképpen nagyon érdekes, mert az volt a szerencsém, hogy nem volt időm betolni, hogy nekem ez megye vagy nem.
Aha.
És a mai napig óriási sikerrel játsszuk ezt a darabot.
Hát mondd már meg!
Ez a Pletykafészek Veresény Színházban.
És azóta?
Aztán csináltam
ez
ott
lehet
a Black
ilyen,
Comedy.
Ez egy ilyen újabb,
hogy tudod a rendezést.
Hát ezért értek.
Ezt nem ennyire bátran nem fogalmaznék. Inkább az, hogy nagyon érdekel ez a másik oldal. Nagyon, nagyon más, hogy melós, mint színésznek lenni. Mert ha színész vagy, alapvető esetben a jobb esetben a saját dolgoddal kell csak, hogy foglalkozzál. És ha jó kollégák vannak, akkor meg szuper. Rendezőként a díszlet, a jelmez, a fény, a hang, hogy szóval az egészet annyira komplexen kell látni, minden szereplőn mindent tudnod kell, ha bárki bármit kérdez, akkor nem az, hogy hát, szóval, hogy egy teljesen más. De közben meg, ha van koncepciót, hogy mit szeretnél látni, én sose gondoltam, hogy nekem ez menne. Tehát a Szirtes Talán úr fölkért a adásba többször, hogy magának vannak ilyen rendezői bogyói, nem akar itt valamit a stúdió, mondom, nem, Isten őrizd, köszönöm. És aztán így, hogy jött egy ilyen helyzet, nem volt idő, mondom, összetolni magam, és aztán egyszer csak lett belőle egy tök jó előadás.
De egy színésznek, aki rendez, a színészvezetés, az ott az mindenképpen előnyt jelent, ugye? Tehát az nem
nagyon,
hátra.
Persze.
Tehát az tudod, hogy kell megszólítani, mert
ez a közös
úgy beszélsz vele,
ez
hogy
nagyon
szeretnéd,
fontos,
hogy veled is beszéljenek.
Igen, hogy a rendezőnek legyen koncepciója, de hogyha nekem eszembe jut valami, és mondjuk esetleg jobb, akkor ő egóból nem mondja azt, hogy nem, inkább az legyen, amit én mondtam. Szóval az nagyon fontos. Én azt nagyon szeretem. Például a Horgassal is ugye imádok, a Vajkal is imádok dolgozni, tehát amit mondtam, hogy ő neki van egy nagyon szilárd koncepciója, ami ilyen szempontból már nyilván változott, de közben meg nagyon jó, hogy van, mert amikor fölrak egy puskást, egy nem tudom, egy kőszívőt, egy ízés, 120-an vannak a színpadon, ott nincs demokrácia. Szóval nem lehet. Igen, akkor hallgassuk meg Bélát is, hogy szeretne ma bejönni, tehát hogy nincs ilyen. Tehát, hogy ezt is tökre értem. Ez típus, tehát hogy ki szeret, hogyan, a Cukorbazsi rendezte nekünk a teljesen idegeneket a játékszínben, és 2 hétig elemeztük, és imádtam, hogy 2 hétig ültünk egy asztalon, és dumáltunk, hogy az a mondat, és azt mondja Balázs, és hogyha itt mondom, figyelj, nem érzem jónak ezt a mondatot, úgy nem, és mit szeretném mondani helyette? Azt, hogy írjuk át, tessék, akkor az le. Érted? És imádtam ezt, mert egy közös alkotói folyamat, szóval azt is nagyon szeretem.
Van-e olyan, ami, tehát inkább kettőt kérdezek, mint egyet?
Vagy mint egyet se.
Vagy mint egyet se. Hogy ha most megkínálnának újra egy valami musical főszereppel, akkor kiállnál-e és elénekelnéd-e?
Attól függ, hogy mivel és ki.
A kit azt adjuk, tehát most akkor ne rendezőben gondolkodjunk. Mondjuk van olyan darab, amit szívesen elénekelnél?
Hú, nem tudom, nem foglalkoztam ezzel a gondolattal.
De most foglalkozzál.
Egy nagy álomszerep, szokták, hogy van-e álomszerepem, és igazából egy olyan szerep van, amit egyszerűen nagyon szívesen megcsinálnék, az a Nyomorultakban Jean Valjean. Azt nagyon szívesen. Uh-huh. Mert az egy olyan komplex, erős, egy tökös fazon, nagyon puha szívvel, érzékenységgel, szóval szerintem egy a férfi. Tehát amikor erősnek kell lenni, akkor jövök és lezúzok egy erdőt kézzel, és amikor meg föl kell emelni egy nyulat a földre, akkor meg azt mondom, hogy gyere, beleteszlek az odóba. Szóval, hogy nem egy agresszív barom, hanem, de közben ott is van az, hogy annyira megtöri az élet, hogy egyszer csak azt mondja, hogy ugye amikor a paptól ellopja, aki befogadta és enni adott neki, és akkor ott összetörik annyira, hogy egyszer csak átalakul ez az egész benne. Az egy nagyon szép, zeneileg csodálatos, tehát szerintem az a musical nekem, a Nyomorultak, a mondani valója, az egész sztori, és hát ez a szerep, a Jean Valjean, az csodálatos.
Hát szerintem ez még simán benne van a te életedben,
nem? Mondom azt sem, hogy igen, azt sem, hogy nem. Hát figyelj, azt nagyon tudni kell énekelni, de közben mondom, azt érzem, hogy így jövök ebbe vissza, tehát hogy...
És mennyire hiányzik neked az, hogy tulajdonképpen kimaradtak ezek az ilyen nagy klasszikus drámák az életedből?
Igen.
Tehát a vígjátékok, az ilyen modernebb előadások és a zenések, nagyjából ezek a repertoárod. Ezek a klasszikus szerepek. Mondjuk
igen.
Egy jó Csehovban, egy jó...
Mai napig nagyon szívesen
Sirályban.
Játszanék ilyet, nagyon szívesen. Nézd, a következőt gondolom erről, hogy aminek meg kell találni, az úgyis megtalál. Tehát, hogy volt olyan, hogy elkezdtem ezen szomorkodni, hogy basszus, egy jó Shakespeare-t, vagy egy jó, nem tudom, és közben meg az van bennem, hogy de hát most akkor mi... Érted, hogy most ez vagy elhív valaki, vagy nem hív.
Igen, itt a szünetben beszéltünk arról, hogy a Tarantinot mennyire szeretjük mind a hárman, többek között azért a bátorságáért is, amiért például mondjuk egy Travoltát behozott egy Pulp Fictionbe, és sorolhatnánk a furcsa színész műfaj pontosan párosításait, hogy várok arra a színház csinálóra, mecénásra, rendezőre, aki egy kicsit így forgat egyet az agyán, és például egy Nagy Sanyit összeereszt olyan színésszel, vagy egy olyan hangulatú előadásba, amiben még nem játszott. Szóval,
de hogy közben ez... gondolj bele, hogy mondjuk ott a Kerekes Éva, akit imádok, és tényleg nála tüneményesebb embert és nőt és csodálatosabb színésznőt keveset ismerek. És tudod, én mérhetetlenül a földig hajolok, amikor egy ilyennel találkozom, mert csináltuk az Ügyes kis hazugságok című drámát, hát igazából egy modern darabot a Madách Színházban, a Szirtes tanárul rendezte, Szerenyei Béla volt az apám, az Éva volt az anyám, Balázster meg a feleségem, és én megcsinom a feleségemet, de pici gyerekünk van, és akkor én ezt hogy mondom el, ez az egész feszültsége, a bűntudat, stb. És hogy az Hogy közben meg van szerencsém, meg a Benedek Miklossal játszhattam együtt, meg szóval, hogy közben meg ilyenkor elmosódik minden határ. Tehát ott már nem az van, hogy én kinél végeztem, meg műzikeles voltam, hanem színészek vagyunk, és megyünk. És mindig az volt minden darabnál, ahol ilyen nagy ágyuk voltak, hogy oda mentem, és azt mondtam akár a Benedek Miklósnak, hogy tanár úr, ha bármilyen észrevétele van, akkor kérem szépen, hogy szóljon a szerepemmel, az alakításommal. Nem.
Minden kiváló Sanyikám.
Nem szóltak.
Volt, aki szólt?
Nem.
Élt ezzel a felajánlással?
Nem. Hammann Péternek is mondtam, a Gálvölgyének is mindig mondtam. Nem. Nem, azért, mert egy hullám hosszú, egy dolgot csináltunk. Tehát, hogy én, megmondom, most már én prózát játszom majdnem mindig, tehát, hogy sőt, mindig
igen,
azt játszom.
Igen,
tehát,
igen.
Hogy, és közben meg ezzel hűtlenség árában a Fórum Színházban meg egy olasz bérgyilkost játszom, ott is sírni kell, meg taknyanyála egybe folyik, meg nem tudom, szóval én nagyon sok mindent
persze,
csinálok.
Persze, tehát az érzelmeket klasszikot, megjátszod,
klasszikot
vagy eljátszod.
Nem játszottam sajnos, de bízom benne, hogy ez is elfog. Lehet, hogy korral nekem még ehhez érni kell, vagy nem tudom, vagy a rendezőknek az kell, hogy én még idősebb legyek, nem tudom.
Hát akkor ezt kívánjuk neked.
Úgy legyen.
Hogy meglegyen, amire vágysz titkon. A hallgatóknak meg azt kívánjuk, hogy legyen még további szép estéjük, és legyen velünk mindenki jövő szerdán is itt a kettesben.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok Nagy Sanyinak, hogy
köszönöm,
itt volt vendégnek, nektek, hogy hallgattatok minket, Dorinak, hogy ilyen csodálatosan kezelte a potméteket.
Nagyon szívesen.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.